Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Budapest Pride közéleti és kulturális podcastja, Vedd vissza a hangod, és mielőtt neki kezdünk az adásnak, szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy bár a podcast teljes egészében ingyenesen hallgatható, ettől függetlenül várjuk támogatásotokat, irány a Budapest Pride-nak a weboldal, ahol önkéntesnek is tudtok jelentkezni a fesztiválra. Én Kanicsár Ádám újságíró vagyok, és itt ül mellettem csodálatos műsorvezetőtársam, Jojo.
Igen, én pedig Majácsik Jojo vagyok, filmesztéte és a Pride-nak az egyik sajtószóvivője.
És hát nem szeretném semmilyen szinten se sorrendbe állítani a vendégeinket, vagy az adásainkat, de amikor elkezdtük tervezni ezt a podcastet Jojoval, akkor volt egy név, amitől nagyon-nagyon lelkesek lettünk, és nagyon nagy álommá vált.
Összecsillantak a szemeink,
és ma reggel szerintem mindketten úgy keltünk fel, hogy na, itt van ez a mérföldkő, amikor végre ez megtörténik, és mindig gondolkodunk, hogy hogyan mutassunk be a vendégünket, miket mondjunk róla, de azzal szerintem, hogyha mindent elmondanánk, azzal elmen egy egész adás.
Igen, én is ezt akartam mondani, hogy műsorvezetőként egyszerre könnyű, meg nehéz bemutatni a vendégünket, mert hogyha a pályafutásának az összes mérföldkövét elmondjuk, akkor ittünk éjfélig.
Úgyhogy most elég egy név.
Igen, Kont Zsuzsa a vendégünk.
Nagyon édesek vagytok, köszönöm szépen az üdvözlést.
Szia, Zsuzsa.
Az elején egy olyan, nem is kérdés, vagy hát kérdés lesz nyilván, de egy kis feladatszerűség. Amikor készültünk az adásra, én feltettem egy kérdést ismerőségi körben, hogy mi a kedvenc dal, amit te énekelsz számukra, és nagyon sok válasz jött, de volt 5 dal, ami folyamatosan felmerült, és valóban minden korosztályról beszélünk, szóval ugyanúgy válaszolt 60 éves, 50 éves, de 18 éves is, hogy szerinted mi az az 5 dal, ami most a leginkább benne van a köztudatban, és ami leginkább egy Kont Zsuzsa dal?
Hát gyerekek, erről aztán sok mindenről van fogalmam, erről nincs. És ha nem bánjátok, akkor nem is tippelnék. Inkább áruljátok el nekem, mert engem is érdekelne.
A legnagyobb sztár az a Kárpátiék lánya volt amúgy.
Wow.
Az meglepődsz ezen?
Kicsit talán igen. Aha. Nem nagyon, mert én is nagyon szeretem. A mai napig éneklem. Tegnap is énekeltem, tegnap koncertem volt. Azért leszek néha beszéd közben kicsit rekettesnek tűnő. És a közönség is nagyon szereti, rólam nem is beszél. De mondjuk az nekem könnyű, mert én csak olyan dalt éneklek el, amit megszeretek valamilyen módon.
Szerinted miért lehet, hogy a Kárpátiék lánya ennyire beragadt a köztudatban, és ennyire fontos máig mindenki számára? Mert ahogy mondtam, minden korosztály is írta ezt a dalt. Szóval a 18 évesek számára ma ez ugyanannyira fontos, és ugyanannyira jelentőségteljes.
Talán azért, mert hogy ez közös élmény, közös történet, közös történet azoknak is, akik megélték, azoknak is, akiknek ez újdonság, vagy most kezdenek ismerkedni vele, vagy hallani róla. Úgyhogy én feltétlenül erre tippelnék, hogy ettől szeretik az emberek. Én nagyon szeretem egyébként, és kifejezetten ilyen némi kíváncsisággal figyeltük a sorsát, mert attól kezdve, hogy a dal megszületett, attól kezdve folyt a tippelés a társaságban, hogy és vajon mit szólnak ehhez az elvtársak? Mert ugye 56 akkor még nem volt annyira, hogy is mondjam, beszédtéma, vagy nem lehetett igazán beszédtéma.
Kérdezhetek valamit, amit a Jojóval nem beszéltem meg, hogy megkérdezem, de én ezt már interneten kutattam, mindenhol kutattam, és mások is kérdezték, miért 33 Stefánia szelet?
Nem tudom megmondani, ezt Brodytól kellene megkérdeznetek, de én kifejezetten arra tippelek, mondjuk őt elég jól ismerve, hogy ugye 33 az a krisztusi kor. Uh-huh. Tudod, egyrészt. Másrészt pedig mágikus ez a 33, mert ugye azt hiszem, hogy a dalt 82-ben vettük fel talán, vagy 83-ban, akkor írta, és ugye akkor nem lehetett tudni, hogy 89-ben lesz, tehát a 33. évforduló lesz, rehabilitálva idézőjelben 56.
Igen, ezzel sokan számoltak, csak aztán nem jött ki a matek, de ezt nagyon rá akartam kérdezni, és készültem is rá, de az utolsó kérdésként akartam feltenni, hogy
jó,
ezzel
hát,
most sok
alakult.
Embernek.
Persze, igen.
Amúgy a többi dal, a Kertész leszek köztük volt, a Mama kérlek, meséld el nekem, a Tündérország, ország, miért hagytuk, hogy így legyen, a Valahol egy lány, és hogyha megnézzük ezeknek a daloknak a témáját, akkor ilyen örök topikokat dolgoz fel, a környezetvédelmet, a nyugalom iránti vágyunkat, a rendszernek a kritikáját, a rendszerrel való ellenállást, hogy és innen jön a következő kérdésem, hogy ezek a dalok máig nagyon relevánsak, akár például, hogyha a környezetvédelemről van szó, mert egy tapottat se haladtunk előre ebben a kérdésben, hogy sőt, fájó ez valamennyire, hogy annyi ideig beszélünk ezekről, de mégse történik semmi a világban?
Nem, inkább én a magam részéről talán éppen azért, mert ezeket a dalokat, ha úgy tetszik, hittel éneklem, tehát nem azért éneklem, mert ezért tetszik, vagy azért tetszik, vagy úgy gondolom, hogy majd az emberek szeretik, hanem elsősorban nekem tetszik, és elsősorban nekem szól valamiről. Tehát az az én számomra egy nagy tanulsága végül is, hogy fellengzősen fogalmazok az eddig megtett útnak, hogy ezek a témák egyáltalán nem avultak el, egyik se. Tehát ennek lehet örülni, ezzel lehet szomorkodni, lehet rajta elgondolkozni, hogy az emberi természet, vagy az együttélése az emberiségnek mennyire javul, mennyire romlik, mennyire látszik ugyanolyannak maradni, de azt kell mondanom nektek, hogy végül is a történelmi tapasztalat, hogy megint csak mondjak valami furát, arra tanított, hogy az idők változnak, az idők múlnak, az idő múlása is gyorsul, de valamitől az emberi természet nagyon lassan változik, ha egyáltalán.
Szóval hát ugye a dalok témái örökérvényűek, de mi emberek változunk, és jobb esetben fejlődünk. Hogyha valaki követni akarja, hogy milyen világlátásod van, akkor egyébként egyrészt ott vannak a dalok, de másrészt időről időre azért meg szoktál nyilvánulni, meg nekem ugye eszembe jutott, hogy akár mondjuk a friss dalaidnak a klipjeit, ha végignézzük. Ugye a 2016-os Szeretet és a dalba látunk képeket a Népszabadság beszántásáról, még egy Budapest Pride felvonulásról is látunk képet, 2020-ban a filmszakadás című dalodhoz készült klipben például az indexeseknek a felmondásáról lévő képek vannak ott, és én azon gondolkodtam készülve az interjúra, hogy ha te végignézel az elmúlt éveken, hogy mik voltak azok, amik a te világlátásodat megalapozták, és amik mondjuk hatással voltak rád, és mondjuk segítettek, hogy valamiben fejlődj, vagy tovább gondolj, hogy például szerepet játszottak ebben, hogy volt lehetőséged utazni, és mást is látni Magyarországon kívül a rendszerváltás előtt. Szóval, hogy alakult így ki a világlátásod?
Ez feltétlenül ez utóbbi nagyon sokat hozzátett. Tehát az, hogy az ember látja szinte a félvilágot, az egészen nem büszkélkednék, de azért mondjuk Tokiótól Vancouverig nagyjából ismerem legalább az északi féltekét, a déli féltekét nem annyira, de ez nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy az ember összehasonlításokat tegyen, hogy milyen koordináták között él mondjuk Európában, vagy konkrétabban Magyarországon, hogyan él egy vancouveri ember, vagy hogyan élnek Tokióban, milyen a különböző társadalmi meglátások, helyzetek, például a nők helyzete Japánban, vagy milyen a Szovjetunióban, mert hogy ott is jártam, és ott is szereztem tapasztalatokat, tehát ezek a tapasztalatok mind hozzásegítettek ahhoz, hogy ne skatujázódjak be, és ne rögzüljön bennem az a kép, az a sokszínű kép, ami kialakult a világról. Tehát, hogy a világ ilyen is, meg olyan is. Természetesen mindegyikről megvan a véleményem, és ezt a véleményemet ezeknek a tapasztalatoknak alapján alakítottam ki. Többnyire, vagy legalábbis ezek a tapasztalatok nagyon sokat hozzátettek.
Akkor azt mondod, hogy érdemes nyitottnak lenni mindenkinek a világra, és körülnézni, hogy hol mi van itt a határokon túl.
Hát ez úgy gondolom, hogy végül is kötelező lenne. Hát gondolj bele, hogy a középkorban a mesteremberek, a vándorlegények bejárták, ha más nem, Európát, de nagyon sokszor eljutottak, amikor már felfedezték Amerikába is, vagy a tengeren túlra is. Tehát ez végül is, hogy úgy mondjam, az emberiség haladó hagyománya, hogy utazni kell, látni kell más életeket, más életformákat megtapasztalni ahhoz, hogy az ember igazán láthassa, hogy milyen is a világ.
Előbb beszéltünk arról, hogy bár az idők változnak, de az ember annyira nem változik. Ez ugyanúgy a terekre is igaz? Szóval, hogyha láttál sok-sok kultúrát, láttál sok-sok országot, közben láttál valamit, hogy az ember mégis minden körülmények között valahogy valamiben ugyanolyan?
Hát nem tudom. Én azt hiszem, hogy bár más vérmérsékletűek vagyunk, azért az indulatok tekintetében a világ elég egyforma. Tehát eléggé meg lehet határozni, hogy mi az, ami az embereket, persze, azért ezt modulálja a világlátás, a világlátástól függően befolyásolja, hogy mi az, amire nemet mondanak, mi az, amire rábólintanak, mi az, amit szeretnek, mi az, amit nem szeretnek. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, tehát hogy az, hogy milyen földrészen élsz, vagy milyen éghajlat alatt élsz, az nagyon sokban meghatározza azért a gondolkozásmódodat. Tehát egy déli ember valamitől, mondjuk Európáról, szűkítsük le Európára, és itt nem beszélnek sem Afrikáról, sem Ázsiáról, de egy déli mentalitás az mindig egy kicsivel nyitottabb, mint az északi. Valószínűleg vagy a középen lévő. Tehát azt mondja, mondjuk, ha átmegyünk egy másik földrészre, még a kubai is, hát a spanyolról nem beszélve, hogy mañana, hogyha valamilyen feladatot rászabnak, akkor olyan ráérősen fog hozzá, ráérősen gondolja végig, és ráérősen teljesíti ad abszurdum. De az is lehet, hogy csak legyint. Tehát jó, mondjuk ez azért más népekre is jellemző, és mondjuk nem tudom, hogy például az oroszoknál honnét jött ez a szicsász mentalitás például, mert nálunk nincs. Tehát, hogyha én kérek valamit most, akkor én azt most szeretném, és azt a másik ember is tudja, igen, hogy nem fogok holnapig várni vele. Na, tehát vannak ilyen jellemzők, és az, hogy valamitől azok az emberek, akik ilyen biztos napsütésben töltik az életüket, tehát úgy nagyjából biztosan arra ébrednek, hogy süt a nap, azoknak a kedélye könnyedebb és vidámabb, mint akár egy közép-európai, pláne észak-európai emberé. Úgyhogy ilyen általánosságok vannak, de hát ehhez nem kell túlságosan nagy tapasztalat, hogy az ember ezeket lássa.
Emiatt nem vágytál el néha innen?
Én mindig elvágytam, én utazni szeretek igazán, én útközben vagyok elememben, tehát turnézni is többek között azért is szeretek, mert szívesen ülök be egy autóba, és megyek felfedezni más mentalitást, mint amihez hozzá vagyok szokva, vagy amit ismerek.
Én leszek most a rossz zsarú, hogy itt térünk át egy talán negatívabb témára, és beszélgessünk a cenzúráról és a lázadásról. Mondjuk a lázadás egyébként nem feltétlen negatív. Nemrég 2023. februárjában az M2 Petőfi TV-n leadtak egy tavaly évvégi Beethoven-Hoffi koncertet, amit az A38-on vettek fel, és a koncert részletből utólagosan kicenzúráztak egy részt. Felolvasom magát a sort, ami érintett volt, így szól, hogy belehalok, milyen szabad ország ez, anyámnak írok SMS-t, és az Orbán lesz. Az Orbán szónál teljesen elnémult arra az egy-két másodpercre egyébként, tehát hogy egy full cenzúrát élhettek meg a nézők, ha ez feltűnt nekik, tehát nem kisipolással oldották meg. Engem az érdekelne itt, hogy te hogy látod, mi a különbség e között a cenzúra között, és a között, amit ti megéltetek, hogy mondjuk már egy albumra nem kerülhetett fel egy szám, hogy a Jelbeszédet 73-ban visszahívták, vagy hát ugye a raktárokban, mert ami már kikerült a boltokba, azt tudom, hogy azokat eladták, vagy hogy volt ilyen, hogy mondjuk már például a Bolyongok című József Attilavás nem kerülhetett fel az albumra, hogy te hogy látod ezt a kétfajta cenzúrát, mi a különbség, melyik a jobb vagy rosszabb, ha lehet így?
Hát ezt nem lehet besorolni, hogy melyik jobb, melyik rosszabb. Mondjuk a Hajdan volt cenzúrában valahogy az úgy volt, hogy nem egy egész életet vagy egy életművet tiltottak be, többnyire. Ez az irodalomra nem feltétlenül jellemző, de mondjuk ránk az abszolút fennállt annak a veszély, amikor a Jelbeszédet betiltották, hogy ettől kezdve az Illészenekarnak is, meg nekem is annyi. A Bródi Jánosról nem is beszélve. Már onnantól csak azért is, mert előttünk volt az a cseh példa, nem, csehszlovák, szóval akkor még Csehszlovákia volt, és volt egy nagy hármasuk nekik, most nem fogom tudni a neveket, a Vondracskovára emlékszem, és a ki volt a szigorúan ellenőrzött vonatok férfi főszereplője?
Én azt hittem, a rendezőt kérdezed, mert azt még tudtam.
Vaszláv Nyeckás, azt hiszem, Kubisova. A Kubisova, Vondracskova és a Vaszláv Nyeckás. Ez volt a nagy hármasuk azokban az időkben, amikor a Jelbeszédet is betiltották, illetve jóval előtte végül is ez a Kárta 77 aláírása körül forgó dolog volt, és Kubisova, aki nagyon jó kollégina volt, én egyébként személyesen ismerem mind a hármójukat, úgy betiltották, mintha soha nem is dolgozott volna. Mm. Tehát teljesen tönkrement az addigi munkássága, nagyjából egyidősek voltunk, talán ő egy picit idősebb, tehát ebből a szempontból a magyar rendszer liberálisabb volt azokban az időkben. És tulajdonképpen további retorziókat csak szegény Bródi szenvedett el, akinek attól kezdve a szövegeit nagyítóval lesték, és minden dologba belekötöttek, amibe kellett, vagy amibe nem is. De ő valahogy mindig kijátszotta ezt a cenzúrát. Valószínűleg egyébként, ezt erről ugyan nem beszéltünk, de valószínűleg örömet élt benne, hogy kikerülni azokat a dolgokat, amelyeket már ismernek, de megtalálni azokat az utakat, amelyen keresztül mégis elmondhattuk azt, amit akartunk. Van erre egy-két példám, de most nem mondhatok ezzel senkit.
Szerintem abszolút nem mondhatnám. Szerintem most kapta fel neki nagyon a fejét.
Nagyon helyes játék volt ez. Például volt egy dal, a gyerekjátékokon, ugye ez közvetlenül a Jelbeszéd után jelent meg, a gyerekjátékokon, amelynek az volt a címe, hogy a Vén Freddy King. Ennek az eredeti címe az volt, hogy a Vén Karnyelő, vagy a vénkarnya, most már látjátok, összekeverem, mert nem igazán lényeges. Tehát volt egy címe, és volt egy jelző, amiről úgy vélték, hogy na, ez a Kádárra vonatkozik, és ezt nem lehet elénekelni, és aztán ezt a Bródi megváltoztatott, meg kéne nézni az interneten, hogy végül is már magam sem tudom, hogy melyik, mert mind a két szöveg bennem van, de azt hiszem, hogy a Vén Karnyelő volt az eredeti címe, és akkor volt be egy-két izé, volt benne egy-két megjegyzés, ami konkrétabban ráillett az akkori fővezére, és ezt kicseréltették vele. De, hogy mondjam, az én személyes megítélésem szerint például a Bolyongók című József Attila vers, hogy akkor nem mindig a Bródival példálózzunk. A Bolyongók című József Attila vers sokkal kevésbé bántó, mondjuk egy önmagára büszke szocialista kultúrában, hogy ilyen fellengző szavakat használjak, mint az, hogy ha már elpusztul a világ, igen, legyen a sírjára virág, mert ugye a rejtélyek helyett ilyen formának a kertészeszek volt az, ami feltalálódott, hogy akkor legyen az is egy korai József Attila vers, azt hiszem 1922-ből, de az nekem sokkal személyesebb és sokkal konkrétabb életérzés sugal, mint a Bolyongók, amit lehet felfogni egy ártatlan szerelmes versnek is.
De ugye ott az volt a mondás, hogy egy szocialista embernél nincsen, hogy nem tudja, hogy balra vagy jobbra kell menni.
Arra megy, amerre nem nincs csillagfény. Olyan nincs, igen. Szóval butaság. Szóval az az igazság, hogy a cenzúrában van valami buta és teljesen kiszámíthatatlan. A régi rendszer cenzúrájában főleg.
Amikor egyébként egy új szöveggel eléd állt a Bródi, és te elolvastad, akkor rögtön tudtátok és értettétek egymást, hogy hol van, melyik szó mögött milyen jelentés van? Ez egyértelmű volt?
Az esetek 90%-ában, igen. Tehát ezzel nem volt. És akkor volt egy-két olyan apróság, amit én néha kértem, hogy változtasson. Mm-hmm. Ez folyamatosan van is, de végül is ez soha nem a dolog végső értelme, a dolog végső kifejeződésében mindig benne van az, amire ő gondol. Tehát nem volt még... Nézzétek, ez nagyon egyszerű, mi együtt nőttünk fel. Együtt éltünk meg olyan helyzeteket, akár mint 56, kisgyerekként ugyan, de hát az ő is megélte, én is megéltem, és aztán ilyen 15 és fél, 16 éves korunkban megismerkedtünk, és hát nekünk egy olyan fajta fura szabadság adódott meg abban a régi rendszerben, ahol mi nyugodtan elmondhattuk a véleményünket, és nyugodtan kritizálhattuk a fennállót, akár még az iskolában is. Jó, mit tudom én, utána engem elkönyveltek, hogy én bezeg, egy nagy szájú lány vagyok, úgyhogy jobb tőlem óvakodni, és akkor voltak retorziók, de ez nem zavarta sem a tanulmányi eredményeimet, se semmi olyasmit, ami valójában fontos lett volna. Úgyhogy ez szerencse volt, ez a hajdani berzsenyi gimnázium volt, és aztán az egyetemen ez már egy egészen másfajta dologba csapott, tehát ez nem is nagyon tetszett nekem. Egyrészt nagyon sokan voltunk, tehát a jogi egyetemre jártam, és 160-170-en voltunk egy év folyamon, az rengeteg ember, még úgy is, hogy tankörökre fel lett osztva, ilyen 15-20 fős tankörökben tanultunk végül is, ami hát főleg inkább dolgozatokat jelentett, stb. De hát akkor azért baj keletkezett köztem és a jogi egyetem között. Mikor első fél évben akkor az volt a szokás, nem tudom, hogy most is szokás-e, hogy az egyetemi hallgatókat beviszik a parlamentbe, hogy üljenek végig egy ülést. És akkor ezt végignéztem, és fú, mondom, hát ez teljesen olyan, mint a színház lenne, csak egy kicsit uncsi. És akkor tulajdonképpen ezzel a mozzanattal elég jól ráláttam a rendszerre. Nyilván Brodynak ezzel kapcsolatban más élménye van, vagy lehetett. Én egy egészen másfajta családból származom, mint ő, tehát ez lehetett náluk családi hagyomány is, nálunk nem volt különösebben az, de akkor szagot fogtam, és úgy éreztem, hogy hát lehet, hogy ez egyrészt nem az a pálya feltétlenül, amit én elgondoltam volna a jogi egyetemről. Másrészt meg lehet az is, hogy ez sem feltétlenül az a rendszer, amiben szívesen hosszan élnék.
Akkor innen jött már az elejétől fogva az, hogy te benne voltál ebben a játékban? Mert említetted, hogy ezután a nagyobb cenzúra után ez egy játékká vált, amit akkor ezek szerinti közösen csináltatok, hogy erre azért akkor mindennyikötöknek igénye volt, hogy húzogassátok a bajszát a rendszernek.
Én azt gondolom, hogy ez egy korosztályos dolog. Tehát az, aki fiatal korában nem lázadó, és nem vesz észre a hibákat, vagy átsikik a hibák felett, az nem igazi fiatal, viszont az az öreg ember sem igazán klassz ember, aki, hogy mondjam, nagyon hamar belenyugszik és belemerevedik a neki felkínált formákban. Tehát ez úgy valahogy hozzánk tartozott, és úgy maradtunk, hát bocsi, ez a nagy harci helyzet, hogy ha egyszer észreveszek valamit, ami nem tetszik, akkor azt nem vagyok rá szóvá tenni, ha erre van lehetőségem. Korlátozottan ugyan, de erre ma is van lehetőségem, így meg is teszem.
Itt fura volt nekem a megfogalmazás, hogy mondtad, hogy nem változtunk, de hát inkább a rendszer nem változott, nem? Mármint, hogy még mindig van mit kritizálni, és mindig van mit nagyon-nagyon kritizálni, és közben eszembe jutott az a kérdés, hogy nem tudom, hogy mit szólna, hogy mit mondanál most annak a egyetemen, a parlamentben ülő Zsuzsának, hogy amúgy majd 2023-ban is egy olyan rendszer lesz Magyarországon, amit nagyon-nagyon durván lehet kritizálni, de nem nagyon fogják hagyni mindenképpen.
Igen. Hát figyelj ide, az a helyzet, hogy édes drága Somló Tomi barátom, akkor, amikor ő végül is befejezte a jogi egyetemet, már felnőtt korában, illetve felnőtt korában kezdte el, azután külön meghívott engem egy ebédre a Centrál Kávéházba, és egy ebéden keresztül arról próbált meggyőzni, hogy én végezzem el a jogi egyetemet. Hát végül is nekem megvolt 2,5-3 évem, nagyjából, tehát a vizsgákat letettem, de hát egyrészt az nagyon régen volt. Tehát ebből a szempontból nekem előről kellett volna kezdeni az egészet. Másfelől pedig megnyugtattam a Tomit, hogy Tomikám, túlságosan sokkal több értelme ennek most sem lenne. És az már bőven ebben a rendszerben volt.
Kicsit a játékosságra térnék vissza, hogy nagyjából egy ilyen másfél-két éve a Jussz Lászlónak a Magánbeszélgetés című műsorában úgy fogalmaztál, hogy nem politizáltatok egymás között, mert hogy ahogy te mondtad, nem vettük komolyan, nem a mi rendszerünk volt. És amikor én ezt néztem ezt a műsort, azon gondolkodtam, hogy vicceskedtetek-e vagy humorizáltatok-e a rendszeren. Ezt azért kérdezem, mert sokszor a humor egy nagyon jó szelep tud lenni, ahol ki tudjuk engedni a gőzt, hogy ilyen formán jelen volt-e mondjuk akár a magánbeszélgetéseitekben, fricskáztátok-e így a rendszert egymás között?
Főleg ezt hallva, bocsánat, hogy igen. Ugye közben pedig ki is akartátok játszani ezt a rendszert.
Erre volt példa egyébként, vannak dalok, amelyek így születtek, de azért azt kell mondanom nektek, hogy a zenés műfajok általában a viccelődésre nem igazán alkalmasak, szóval Hofi Géza sokkal mélyebb benyomást és sokkal mélyebb nyomot tudott hagyni a hallgatóságában e tekintetben, mint amit ezzel a műfajjal lehet, vagy úgy általában a zenével lehet. Persze vannak erre kísérletek, mert hát hiszen a Sevillai Borbé sem egy dráma, hanem inkább vígjáték, és nagyon jól lehet rajta nevetni, ad abszurdum, de túlságosan sok példa erre nincs. De vannak ilyen dalok, a régi rendszerben is voltak például a Telefon című Illés Brody opusz, ahol vigyázz, ha telefonálsz, mit mondasz nekem, mert a telefon ismeri jól az életem. Na.
Hát igen, ezt ma is el lehet énekelni, és mind értjük.
Igen. Alapvetően akkor, ahogy megfogalmaztad, mégis vehetjük azt, hogy egy zenésznek azért akkor kell kritizálnia, meg hogyha valaki fiatal zenész, akkor pedig végképp kell kritizálnia. És voltak is, akik régen kritizáltak, most viszont annyira nem kritikusak, sőt, nagyon-nagyon támogatóak, akár olyan rendszerrel szemben, amivel régen viszont elég kritikusak voltak. Hogy ezzel hogy állsz, amikor ezt látod, hogy valaki végül is feladja ezt a kritizálást, vagy ezt a lázadást, vagy akár be is hódol valamennyire?
Hát nézd, én azt gondolom, hogy mindenkinek jogában áll az életét úgy élni, ahogy ő szeretné, ahogy neki leginkább jól esik. Tehát én nem követném. El sem ítélem, vagy nem feltétlenül, az is előfordulhat egyébként, hogy igen. Tehát, hogyha ezt ő tisztességtelenül csinálja ráadásul. Tehát mondjuk lombkorona sétányt épít a nyugat-európai pénzbefizetők pénzéből. Úgy gondolom, hogy az milyen elítélendő és igen erkölcstelen dolog. Akár polgármester az illető, akárki. És ugye, mint tudjuk, ma már nem egy ilyen sétány van sétál Magyarországon. Sokszor fa nélkül, vagy lombkorona nélkül. Lombkorona sétánynak hívják.
Igen, igen.
Ez annyira mulatságos tulajdonképpen. Szóval, ha az ember úgy azt mondja, hogy úgy messziről rálátna ezekre a dolgokra, akkor azt mondja, jaj, de komolytalan hely lehet az a Magyarország, hogy ott ilyet meg lehet csinálni, hogy egy mező közepére építenek egy lombkorona sétány. Na, tényleg elképesztő. De hát ezzel, szóval hogy mondjam neked, én azzal tudok ez ellen tenni, hogy olyan dalokat éneklek, amelyeket, és azzal tudok elmenni, hogy aztán elmegyek szavazni, és arra szavazok, akire én jónak látom. És nem hallgatok senkire, és nem lehet átverni, és nem fogom elhinni a hazugságokat, mert beszélek valamilyen szinten egy-két külföldi nyelvet a magyaron kívül is, úgyhogy nem kell nekem feltétlenül a magyar médiából tájékozódnom. Tájékozódhatok én messzebbről is. Egy a baj tulajdonképpen végül is, ami mégis kritikát érdemel talán, az, hogy nagyon sokan bezárkóznak, vagy zárkóznak ezelől. Tehát azért van az, hogy Magyarországon sokkal inkább elhiszik a fake news-okat, mert hogy, hát persze nagyon súlykolva is van ez vitagadás, tehát akkor, amikor az Európai Parlament tagjai minden nap ebbe a 97%-os bombaplakátba botlanak minden utca sarkon, hát akkor azért nem is tudom én, hogy mit gondolnak erről, ami hát ráadásul utána lehet számolni, hogy mennyi is az a 97%, uraim, esetleg elvtársaim. Szóval ezek olyan dolgok, hogy és lehet tudni, hogy mi az, ami igaz, vagy feltehetően igaz, nagy átverések a világ többi felén is vannak, nem csak nálunk. Tehát, hogy mondjam, gyanúperrel élni nem árt sem a médiával, sem a politikával szemben. Tehát mi mindig azt szoktuk mondani, és nekem nagyon konkrétan és nagyon szigorúan az a véleményem, és ezt próbálom be is tartani, hogy lehetőleg ilyen típusú politikai megjegyzéseket például nem teszek, mint amilyet az előbb is tettem, mert hogy ezt az ember végül is nem mindig tudhatja. Jó, mondjuk ebben a konkrét esetben azt gondolom, hogy nagyon egyszerű kideríteni, és lehet tudni, hogy hány százaléka szavazott a magyaroknak, és abból hány százalék micsoda. Tehát ezt akárki kiszámolhatja, aki erre nem lusta, de kétségtelenül a világban mindenfelé nagy átverések vannak, és rajtunk múlik a saját, mindenkinek a saját felelőssége az, hogy mi az, amit elhisz, mi az, amit nem. Nekem épp úgy, mint neked, vagy a harmadiknak, esetleg a negyediknek.
Szerintem nem is ezek a hazugságok fájnak a leginkább az embernek, vagy legalábbis, hogyha most én saját magamról beszélek, nem mindenképpen az fáj, hogy kiírják kék plakátokon a nagy hazugságokat, és mindenhol azt látom, mert amúgy most már immunisra a szemem az évek alatt, szóval észre sem veszem ezeket a plakátokat. A smiley-k azok üdítő újdonságok voltak, de aztán azokhoz is
ez
hozzászokott az ember.
Mindenki megértse.
Hanem nekem inkább az fáj, hogy, hogy a alapvető emberi értékekkel megyünk szemben, és azért ez egy sokkal fájobb dolog, hogyha egy rendszer azt üzeni, hogy a szeretet ellen van, az elfogadás ellen van. Ezek sokkal rosszabbak, mint a hazugságok.
Hát kétségtelen, hogy sokkal rosszabbak. Tehát ezzel egy percig se tudnék vitatkozni.
Főleg, hogyha olyan csomagolásba teszi, hogy egyébként mi összetartozunk, mi magyarok, mi családbarátok vagyunk, mi kedveljük, szeretjük egymást, és mégis egy ilyen kétpólusú ország jön létre. Evezzünk vissza egy picit a zeneiparra, mert engem nagyon érdekelne a véleményed a március végén megalapított Petőfi Zenei Tanács kapcsán. Ugye lehetett
erről... Kérlek szépen, van annak egy nagyon jó, nagyon helyes neve, amit azt hiszem a HVG-ben olvastam, Petőfi Sándor Zenebutik. Ez a véleményem róla egyébként. Nagyjából és egészében. Tehát én nem gondolom azt, hogy bármikor is meg lehetett szabni.
Pont ennél ezt akartam, igen, megkérdezni.
Ennél sokkal szigorú rendszerekben meg lehetne szabni egy művésznek, hogy mi az, amit csináljon.
Főleg egy ilyen könnyed műfajban, tehát hogy egy pop-rock zenének megszabni felülről, hogy egyébként mi ellen szóljon, és én is olvasgattam cikkeket, és a Nagy Feró például azt nyilatkozta, hogy ma is kell a hatalom ellen lázadni a zenészeknek, de hozzátette, hogy milyen hatalom ellen, és most idézek tőle, hogy az ellen kell lázadni, ami most itt Európában folyik, de Amerikában is. Itt nem kell letérdelni, nekem nincs lelkiismeret, lelki furdalásom a rabszolgák miatt, akiknek van, azok térdeljenek folyamatosan.
Azért volt egy kis földi elszólás, ezzel nincs lelki is.
Igen, és ebben az az érdekes, hogy hát igen, ez, amit te mondtál, hogy felülről megmondod, hogy még azt is megmondanák nekünk, hogy egyébként mi ellen lázadjunk, mi ellen szabad lázadni.
Szóval ez legalább olyan mulatságos ez az egész, mint ez a lombkorona sétány, szóval azt tudom mondani, hogy ezek ilyen karikaturisztikus dolgok, amiken majd később, ha mindez elmúlik, mert ugye, mint tudjuk, minden elmúlik egyszer, nagyokat fogunk nevetni.
Az jó lesz.
Most is sokat nevetünk ezekben a percekben amúgy, és nekem tök tetszik ez az attitűd, hogy így is lehet nézni, hogy ez valahol nevetséges,
hát
nem
igen,
csak szomorú.
Humor tud is így eszközként.
Igen.
Nagyon, igen, csak hát azért szomorú azt tudni, hogy ez a lélekmérgezés, ami Magyarországon folyik sok tekintetben, a közéletben legalábbis, azért az mélyebbre hatol, mint amennyi egy ember élete, meg mint amennyi egy rendszer léte, és az, hogy Magyarország úgy kezdett hozzá ennek az elmúlt 31, most már lassan 32 évnek, hogy az egyik legjobb presztízzel rendelkező volt szocialista ország volt. Tehát bennünket mindig, mindenhol pozitív példának állítottak a világ elé. 56-tól kezdve Magyarország reputációja tulajdonképpen folyamatosan benne volt a világ vérkeringésében. Azt gondolom, hogy ezt most akkor a további évtizedekre elfelejthetjük, és majd nagyon komolyan kell dolgozni, hogy ezt a renomét amennyire lehet visszaszerezzük majd.
Most vissza lehetne útközben? Mert nem, te például, nem. És a te dalaid, vagy a te újabb albumaid, amik felszállnak
a
rendszer ellen?
Nem számítanak, de a művészet valamit hozzá tud tenni az emberek mindennapi életéhez, de ezek valójában nem mozgatják a világot. Azért ennyit megtanultam ennyi idő alatt. Az én lelki nyugalmamnak jót tesz, azoknak, akik ezt szeretik hallgatni, akik eljönnek a koncertjeimre, azoknak szintén jót tesz, és azoknak szintén bizonyság arról, hogy van másfajta gondolkozás is, és nem feltétlenül kell azonnal a sírba tenni. Tudod? Tehát ez nekem jó leső érzés, de pontosan tudom azt, hogy ez a világot nem fogja megváltoztatni. Holott hát persze annak idején, amikor ez az alapállásunk kialakult, akkor úgy gondoltuk, hogy na mi majd megváltoztatjuk a világot. Hát a rendszerváltáskor volt egy pillanat, nem nagyon sok, tényleg körülbelül 1-2 hónap, amíg azt lehetett gondolni, hogy akkor itt most elkezdődik és fel fog virágozni valami olyasmi, amire vágytunk, aztán szépen lassan kiderült, hogy ez nem igazán lehetséges.
Egyébként ma a koncertjeiden lehet azt érezni, hogy valami hasonló összekacsintás van közted és a közönség között, hogy
mint régen.
Basszus, igen, mint régen.
Hogy... Nagyon mulatságos, de igen. Igen, ebből is látszik, hogy mindnyájan ők is, meg én is komolyan gondoljuk.
Alapvetően amúgy ezek a dalok nem is csak ezt a fajta példát adták szerintem sok generációnak, hogy hogyan kell lázadni, vagy hogy hogyan lehet szépen gondolkodni a nyugodt életről, a környezetvédelemről, stb. Hanem, és itt most, hogyha egy nagyon-nagyon rövid történetet megengedsz, amikor készültünk az interjúra, akkor eldöntöttük, hogy jó-jóval volt egy meetingünk reggel, ahol átbeszéltük, hogy miről szeretnénk beszélni.
Ez az, amit elküldtél nekem?
Igen,
az a szép nagy jegyzet. És utána mi a barátommal beültünk az autóba, és Koncsuzsát hallgattunk, és egy gyönyörű utazás volt az egész, és tényleg engem is sokszor rázott a hideg, és a végén arra a megállapításra jutottunk, hogy nálunk tök sokszor szoktunk a magyarság kérdéséről beszélni, hogy mit ad a mi identitásunkhoz az, hogy magyarok vagyunk, és én mindig elmondom neki, hogy én próbálom én magam kiválasztani a jó dolgokat, amiket beépítek az én magyarságomba. És miközben mentünk el a Lánchíd mellett, és hallgattuk a Kertészleszeket, talán pont az szólt, akkor mondtam neki, hogy látod, pont erről beszélek, hogy magyarnak lenni, ismerni ezeket a Koncsuzsa dalokat, és énekelni őket, mert mintha az anyatejjel szívnánk magunkba őket. És ez nekem egy olyan gondolat volt, amit mindenképpen el szerettem volna neked mondani, hogy ez számodra milyen érzés, hogy egy olyat alkottatok, illetve egy olyat alkottál, illetve olyan dalok születtek, és olyan dalok kötődnek a nevedhez, meg a hangodhoz, amik egy kicsit így a magyarság részei lettek.
Ezt valójában az ember nagyon kevéssé tudja felfogni, meg nem is gondolkozunk rajta, azért az az igazság. Ami egy ilyen valódi jó érzéssel tölt el, az, amikor a koncert végén kimegyek, és nem tudom, hányadik ráadásnak azt mondom a közösségnek, hogy látják, tulajdonképpen ilyenkor elgondolkozom azon, hogy mégis milyen jó, hogy nem jogász lettem.
Amúgy igen.
És ezt tényleg így gondolom, és azért gondolom ezt így, mert annak ellenére, hogy nagyjából 13 év óta én hivatalos magyar médiában semmilyen szinten nem vagyok jelen, annak ellenére a koncertterem tegnap is tele volt.
Nem lett jegyetve igazából a koncertjeidre, meg tele vannak.
Igen. Tudod, tehát ez jelenti a számunkra a legtöbbet, és ez az, ami felfogható. Az, hogy így egyébként áttételesen én érzem azt, mert pontosan tudom, amikor a dalokat összeállít, hogy mikor, mi következik, és miért következik. Tudod? Tehát ezek nálam elég tudatosan adják magukat, de egyébként ezt a dolgot, amiről te beszéltél, ezt nem nagyon tudom felfogni.
Pedig az én életemben is ez van, hogy azt nem mondanám, hogy az anyateje, de hogy az anyanyelvemmel szívtam magamba, tehát én anyukámmal már gyerekkoromtól hallgattam a dalaidat, és ma is ugyanúgy sokat jelentenek, tehát hogy ez abszolút tényleg, ha fel kéne sorolni 10 dolgot, hogy mondjuk én a magyar kultúra, mit küldenék ki az űrbe, akkor lennének közte, igen, egyébként Koncsuzsa dalok. Egyébként már említettük azt kicsit korábban, hogy azért időről időre, ha nem is mindig, de elmondod a véleményedet ma is közéleti politikai kérdésekben. Hogyan fogadod azt, hogy az ország egyik része, vagy a propaganda sajtó ilyenkor mondjuk hazaárulóz téged? Vagy úgy vagy vele, hogy te elmondtad a véleményedet, így vagy egyenes, és így vagy hű saját magadhoz, és akkor igazából mindegy, mit írnak.
Hát nézd, egyfelől nagyon megnyugtató érzés az, hogy én az ezekkel a médiumokkal való találkozást nem keresem, tehát én speciál akkor tudok róla, hogyha egy barátom felhív és
elmeséli.
Mondja, hogy olvasta, hallottad, hát mondom, olvasni nem hallottam, de most, ha mondod, akkor tudom, és ezt az ember úgy elméletben tudja is, de én a magam részéről nagyon komolyan tartom magam ahhoz, hogy nekem pontosan ugyanolyan jogom van elmondani az én véleményemet, ha feltétlen akarom, akár dalban, vagy prózában, amit egyébként nagyon ritkán teszek, mert úgy gondolom, hogy a dalok jobban és szebben elmondják, mint ahogy én a szóban ki tudom fejezni, mint bárki másnak. A tőlem eltérő véleményeknek pontosan ugyanúgy. Nekem megvan az a jogom, hogy nem hallgatom meg őket. Ha őket... Tudod, azt nagyon nehezen tudom megérteni ebben a kommentelő világban, hogy miért van az, hogy valaki, és ez az írásból, a kommentből abszolút látszik, hogy eleve utálja azt, akit most majd gyilkolni fog, hogy miért foglalkoznak az emberek olyasmivel, töltik az egyébként is rövid életüket azzal, hogy átkozódnak mások felé, akiket ők nem szeretnek. Jó, hát tegyék, hogyha éppen nekik jól esik, de én annyira értelmetlen időtöltésnek tartom. Tehát én nem olvasok el olyan orgánumot, amelyikről úgy nagyjából tudom, hogy na ez nagyon bulvár, egy kicsit UFO-ként élem az életem egyébként ebben a világban. Tehát nem, valójában nem érdekel, nem, világéletemben eléggé öntörvényű voltam, tehát természetesen meghallgattam más véleményeket is, természetesen ezek időről időre modulálhatták a sajátomat is, de úgy egyébként nekem van egy meggyőződésem, és ha én azzal nem akarom tölteni az időmet, bocsánatot kérek, nem fogom. Tehát, hogyha én a Bild-Zeitungot mondjuk németül csak azért olvasom, mert abban mindig vannak olyan politikai hírek is, amit máshol nem találok, tehát a Frankfurter Allgemeine-ban, vagy a Die Welt-ben, vagy akár a Le Monde-ban, most ez teljesen mindegy. Tehát, hogyha meg akarom olyan valójában tudni, hogy mondjuk a Gilets Jaune, tehát a sárga mellényesek pár év, x évvel ezelőtt miért? De az is a izé miatt volt? A nyugdíj miatt volt?
Szerintem az nem.
Mert ez olyan régen placon van egyébként a francia politikában, például ez a nyugdíjkérdés. Na most
mondjuk minden mellett az, hogy... olyan szépen kiállnak, tehát igen, ők tudnak tüntetni egyébként.
De hát ott született a demokrácia, ha jól vagyok értesülve.
Én ott éltem meg először egyébként egy igazán rendes sztrájkot, tehát hogy előtte mindig az volt, hogy egy BKV sztrájk Magyarországon azt jelentette, hogy azért járogatnak a buszok, és hogy ott tényleg
is,
nem járt semmi. Tehát, hogy konkrétan, és akkor ezt mindenki tudomásul, én ott idegeskedtem a vonatpályaudvaron, és a franciák meg látták, jó, nem jön a vonat, akkor hazamegyek. De...
Igen. Mi is rágtuk a körmünket tulajdonképpen két héttel ezelőtt, mert kint voltunk Athénban, ugye, és a Szintagma téren pont elfogtuk a nagy tüntetést, ami a vonatban esett miatt történt, és tulajdonképpen igaza van a tüntetőknek, hiszen kiderült ott közben tájékozottunk helyi is, hogy ez az igazi fővonala Görögországnak, és nincs semmilyen módon sem digitalizálva, tehát teljesen az állomást irányító vonatokat irányító tisztekre van hagyva a forgalom, és hát ugye emberi hibák mindenhol vannak, a gépeknél sokkal kevesebbet, mint nálunk embereknél. És hát emiatt ott nagyon felfokozott volt a hangulat, és amikor jöttünk hazafelé, akkor szépen előre reggel 8 órakor, nem már előtte, előző este, bemondták az összes médiába, hogy holnap általános sztrájk lesz Görögországban. A recepción figyelmeztettek bennünket, hogyha ki akarunk menni a repülőtérre, akkor most rendeljünk taxit, hogy időben elérjük a repülőt, és úgy érdeklődtek, hogy milyen a repülőtársaság, mert ott egy általános sztrájk, az mindenre vonatkozik.
Komolyan veszik.
Szóval nem tudom, hogy például, ugye tényleg évek óta, ha nem évtized óta szó van arról, hogy a francia nyugdíjrendszer rossz. Én nem ismerem olyan közelebbről, de azt tudom, hogy az valójában ma már különösen nem igen számít, hogy valaki 62 vagy 64 éves korában megy nyugdíjba, hiszen az emberi életkorok oly mértékig változtak, mióta ezeket a törvényeket hozták, hogy most nem tudom, hogy mi. Azért kérdezem tőled, mert te értél ott, talán jobban tudod. De szóval, hogy a demokrácia az arról szól, hogy te elmondhatod a véleményedet, akkor is, hogyha kisebbségben vagy, akkor is, hogyha többségben vagy. És a többségnek a kisebbségre nem szabad igazán úgy nyomást gyakorolni, ahogy az neki nagyon fájjon. Vegye észre persze, hogy sokan vannak, akik nem értenek vele egyet, de nem kell nagyon ütni feltétlenül az ellenfelet.
Szerintem egy nagyon fontos üzenet, amit mondtál, hogy a kisebbség, akár az elnyomott emberek is felszólalhassanak, és ugyanúgy van joguk elmondani a véleményüket, még akkor is, ha nem ők vannak éppen hatalmon, vagy hatalmi helyzetben.
Ez nagyon fontos dolog egyébként, ez az egyik sarkövet tulajdonképpen a demokráciának, vagy a demokratikus berendezkedésnek. Tehát nagyon fontos az, hogy a Trump mondhassa mindenféle hülyeséget, akármit is akar, de közben azért az igazságszolgáltatás az dolgozzon, és hogyha úgy jön a sor, akkor őt is be lehet perelni, őt is bíróság elé lehet állítani, mint ahogy annak idején, nem is olyan régen, Spanyolországban, ezt a furcsa nevű szakadár, kik az igazi szakadárok? Barcelona minek a fővárosa?
Katalán.
Na, ez az. Tehát a nagy katalán vezér, aki elfutott tulajdonképpen a felelősségre vonás elől, amikor kiderült, hogy valami olyasmit akar átverni a parlamenten, ami nincs benne az alkotmányban. Hmm. Ott, ahol van alkotmány, és azt nem változtatják hétről hétre, ott azért nagyon, nagyon szigorúan utána lehet menni ezeknek a szabályoknak.
Egyébként, amit most mondtál róla, az jutott eszembe, remélem, hogy jól emlékszem, az Orbán Viktornak a 2014-es tusványosi beszéde, ahol pont erre utalt, hogy az Egyesült Államokban, ha arról van szó, be lehet perelni, elő lehet venni az igazságszolgáltatás eszközeivel az amerikai elnököt, és valahogy úgy fogalmazott az Orbán, hogy hát mi lenne itt kérem Európában, vagy Magyarországon, ha ez történne, hát meddig lennék én hatalmon? Ez a mondat volt. Hát meddig? Hát addig.
Hát 20 éve próbál vigyázni egyszer az ő nyelve is elszaladnak. Alapvetően amúgy én pont ezt hiányolom nagyon sokszor az országból, hogy amikor vannak is tüntetések, ma azért most már mi is kezdünk rászokni arra, hogy kimegyünk az utcára, de hogyha kimennek a nővérek az utcára, nem tartanak velük a pedagógusok. Ha kimennek a pedagógusok, nem tartanak velük a nővérek, vagy a LMBTQ emberek, stb. Szóval hogy nincs egy nagy góc, egy összefogás, hogy együtt hangosítsuk fel a hangunkat, és mióta ennyi homofób törvény született az elmúlt években. Én az LMBTQ ember, az LMBTQ közösségen is egyre inkább azt látom, hogy nagyon sokaknak elmegy a kedve attól, hogy felszólaljon, vagy hogy egyáltalán foglalkozzon a politikával, amiközben ugye az ő feje felett hoz, és az ő életéről hoz törvényeket, mert azt mondják, hogy oké, ez már reménytelen, bármit teszek, úgyse tudok változtatni, igazából én tudok egy kényelmes életet élni ebben az országban, úgyhogy nem kapcsolom be a tévét, nem olvasom el a híreket, engem hagyjanak csak békén, úgy, ahogy tudok én élni. Hogy ezeknek az embereknek mit tudsz mondani, mert közben pedig te is elmondtad, hogy a lázadás az egy fontos dolog, és azt, hogy elmondjuk a véleményünket, az egy fontos dolog, és hogy a fenébe is nem szabad feladni.
Hát nézd, nem vagyunk egyformák, tehát elvárni senkitől nem lehet, hogy a saját nyugalmát, a saját lelki békéjét, de azért ezt lehet rossz szemmel nézni, azt gondolom. Egyfelől, másfelől pedig meg lehet érteni, hogy ő nem akarja a saját életét felforgatni. Tehát én ezt abszolút értem, és ez tulajdonképpen egy kicsit azért abba a kategóriába tartozik, mikor már nem is tudom, hogy hol feltették azt a kérdést, hogy mi a véleményem a magyar demokráciáról. És akkor mondtam, hogy hát túlságosan sok véleményem nem lett a magyar demokráciáról, hiszen a demokráciának Magyarországon ugyanúgy, mint ahogy a társadalmi összefogásnak nincsenek hagyományai. Ne felejtsd felejtsd el, hogy ezekben az országokban, mint Franciaország, vagy akár Németország, vagy akár Olaszország, most hogy csak a nagy európai országokat, de ebbe beletartozik Hollandia is például, ahol most például a gazdák tüntetnek állandóan, hogy hozzátartozik az, hogy mindenkinek megvan a helye ebben a társadalomban, de tudni kell azt, hogy mindenhez idő kell, mindennek a mindezek kialakulásához idő kell. Tehát ahhoz, hogy demokrácia érzéke legyen, mondjuk egy olyan helyen az embernek, mint amilyen Magyarország, és ez közösségi téren is megnyilvánuljon, ahhoz nem tudom konkrétan megmondani neked, hogy mennyi idő kell, hogy elteljen, de kell idő. És ha belegondolsz, Magyarországon igazi demokrácia soha nem volt. Ugye nem volt önállóság se jószerivel, tehát ide-oda csapódva tartoztunk valahová, ami nagy történelmi tanulság lehet például azoknak, akik most elfogadják az orosz dominancia hirdetését. Amit egész egyszerűen jelente, tökéletesen értetlenül állok előtte. Hát az oroszok velünk mindig csak rosszat tettek. 48-ba, az első világháború után, a második világháború után, itt tanyáztak, táboroztak 50 évig, vagy nem tudom néhány évig, tök mindegy. És hogy ez nem volt elég? Most szabadon választott gyakorlatgyanánt oda csatlakozunk? Ez nekem olyan borzasztóan furcsa, de hát vannak az életben ilyen furcsaságok, amikkel tudhatsz még akkor is megbarátkozni, hogyha tudod, hogy ez nem természetes módon keletkezett. Ez a fajta kvázi idézőjelben meggyőzés. Hanem egy olyan hamis állandó propagandával, amitől az emberek most már elfelejtik azt, hogy kitalálta fel a gőzgépet, honnét jön a nyomdaipar, meg sok mindent elfelejtenek. Tudod? Tehát az, hogy a nyugati kultúrának a dominanciáját tagadni Európában, hát egyszerűen botorság, nem tudok mást mondani rá. Tehát nem célszerű, nem észszerű, de főleg nem igaz. Úgyhogy hát ilyenkor az ember értetlenül áll, de minden valószínűség szerint ez idő kérdése. Tehát mi akkor, amikor a rendszerváltást átéltük, és annyira örültünk neki egy nagyon rövid ideig, akkor ezzel nem számoltunk például, hogy demokratikus hagyományai az országnak nincsenek, és attól, hogy egyszerre az egy párt helyett ne felejtsétek el, ez még nincs messze, ez 30 éve is alig, hogy az egy párt helyett lett több párt, majd jött valaki, aki azt mondta, hogy nem kell Magyarországon csak két párt, és most egyenes irányban haladunk afelé, hogy csak két párt legyen Magyarországon, ami hát azt gondolom, hogy nagy baj, mert ez erősíti például az ország megosztottságát, vagy a nemzet megosztottságát, hogy más szavakat használjunk.
Ha már itt tartunk, hogy mit üzenhetünk az embereknek, hogy mit tegyenek egy ilyen helyzetbe, ugye ennek a podcastnak az a címe, hogy vedd vissza a hangod, és valahol arra is utal, hogy hogyan tudjuk visszaszerezni az erőnket, meg a hitünket együtt, és hogy egy némi keretes szerkezettel éljünk, arra gondoltunk, hogy megkérdezünk téged, hogy te melyik Honzsuda dalt, vagy dalokat ajánlanád ma a fiataloknak, hogy ne süllyedjenek apátiában, hogy merjenek lázadni a zsarnokság ellen.
Hát kérlek szépen, ez most a számomra nagyon egyszerű, mióta a COVID sanyarúságában készítettünk egy lemezt, ilyen tulajdonképpen a tilosban, és ezen a lemezen én elénekelem azt a Brody dalt, hogy szabadnak születtél. És hát én ezt
elmond mindent. Ez elmond mindent. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönjük szépen.
Nagyon, nagyon tartalmas beszélgetés volt, meg mi folytatnánk nyilván nagyon sokáig, csak nem akarunk téged visszatartani. A hallgatóknak pedig köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, a 444 stúdiójának pedig, hogy befogadtatok minket, és két hét múlva egy újabb műsorra jelentkezünk. Köszönjük. Sziasztok!
Sziasztok!